Szeretett testvérek, mostani ige hirdetésem igéje ebben a levélben van, Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében. Az első fejezetből olvasom a 15., 16. és 17. verset. Amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem kértem tanácsot húsvér embertől, nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolok, hanem elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Kedves testvérek, közös Biblia tanulmányozásunk során most a Galata levélhez érkeztünk, és mielőtt részletekről szólnék valamit, az egész levélről elmondok néhány bevezető gondolatot, hogy annál plasztikusabb legyen számotokra a napnak után következő bibliai szakasz. Három bevezető gondolatot mondok erről a levélről. A legharciasabb levél ez Pál összes levelei között, és ezt mutatja az, amit először említek, hogy hallottátok is, leírja ezt a rettenetes mondatot Pál, hogy legyen átkozott. Félelmetes dolog, amikor az evangélium hirdetője, az Isten örök szeretetének a hirdetője valakikre azt mondja, hogy legyenek átkozottak. Megvallom, hogy hosszú éveken át idegenkedtem nagyon ettől a kifejezéstől, elutasítottam, hogy nem, ez nem kívánkozott a Bibliában ilyen mondat, és az idők során megtanultam tisztelni Pált ezért a kemény mondatért is, nem értek vele egyet, nem akarom követni ebben, de megtanultam tisztelni azt, hogy micsoda fantasztikus szenvedély lobogott ennek az embernek a vérében, hogy micsoda szenvedéllyel küzdött az evangéliumért és annak a tisztaságáért, hogy egyéb keresztény prédikátor testvéreire kimerte mondani ezt, hogy legyenek átkozottak. Azért, mert nem a tiszta evangéliumot, hanem valami más evangéliumot hirdetnek. Ha bele gondolunk, valóban fölébred a tisztelet bennünk, hogy micsoda szenvedéllyel képviselte, hirdette az ember az evangéliumot. Aki elferdíti ezt a csodálatos valamit, az üdvösségnek az útját, az erőit lebénítja, legyen átkozott. Mondom, nem kívánom követni őt, de mutatja a szenvedélyességet, azt, ahogy rátette az életét, ahogy megértette, és ahogy vallotta, hogy ezt nem szabad meghamisítani, ezt így kell hirdetni, és aki nem így hirdeti, legyen átkozott. Mondom, ez a szó, ez mutatja a harciasságát, a szenvedélyességét az ügynek, amit Pál a többi levelekben nem ennyire keményen, könyörtelen ítélettel képvisel, hanem itt igazán a végsőkig kiélezi a dolgot, legyen átkozott. Ezt a harciasságot mutatja az a második elem, amit kiemelek még így bevezetésül. Érdekes az, hogy mennyi nem szó van ebben a levélben. Ha összeszámláljátok, csak az első fejezetben a nem szavakat, tehát a tiltakozás, hogy nem úgy van, én nem azt vallom, ez nem igaz. Az első fejezetben magában 12-szer lehet megszámolni ezt a szót, hogy nem. A legelső szava is nem, ha emlékeztek rá, azt mondja Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által. Ez mutatja az egésznek a lüktetését, újra meg újra. Nem, nem igaz, ez nem úgy van. Engem nem tanítottak az apostolok, én nem mentem Jeruzsálembe tanulgatni, hogy mi is van. Nem, ez a 12 nem és a többi nem ebben a levélben mutatja azt az éles szembesítést, ahogyan a saját evangéliumát szembesíti a mások által másként hirdetett evangéliumban. És hogyha fölmérjük, igazán tisztelettel kell fölmérnünk a helyzetet, egy ember, akinek nagyon rossz volt a reputációja, a hírneve, aki véres kézzel üldözte a keresztényeket, egy ember szembefordult 12 hiteles emberrel, apostollal, aki 3 éven át Jézus közelében élt, hallgatta, látta, egy valaki, egy egyház üldöző, egy eretnek, egy zsidó rabbi növendék, vagy fiatal rabbi, egy maga szembefordul egy egész rendszerrel. És a látszat szerint annak a rendszernek van igaza, ők a hiteles tanúk, és ő egyedül azt mondja, hogy nem, nem, és 12-szer elmondja ebben a fejezetben azt, hogy nem. Vagy igaza van, vagy nincs, de ha igaza van, akkor nagyon oda kellene figyelni arra, hogy egy ember merészel szembefordulni az egész addigi rendszerrel, a jeruzsálemi anyaegyházzal, amelyik egészen más tanított, mint amit ő tanított. És a harmadik bevezető gondolat még az, hogy azért olyan szenvedélyes talán ezen a helyen a Galatákhoz írt levélben az apostol, mert a galáciai gyülekezetek kis elszólt gyülekezetek voltak, valószínűleg barbár, primitív törzsek, népek voltak. Ott nem volt sok zsidó, nem voltak nagy városok, nem voltak zsinagógák, és annál inkább fölingerelte az apostolt, hogy ahol nem is ismerik Mózest, ahol nem is ismerik, hogy mi az, hogy véres áldozat egy évben, egy nagy engesztelő áldozat, és itt akik az egész zsidó kultuszt nem ismerik, azokra rá akarják erőltetni a körülmetélkedést, a szombatot, a kóser ételeket. Ezeket a jámbor, vagy nem jámbor, vagy vad, mindegy, milyen embereket, de akiket sose tanítottak Mózes felől, ezeknek a gyakába akarják akasztani az egész mózesi rendszer. Azért volt annyira fölingerült, hogy hát nem elég, hogy a zsidókkal bajlódom, hogy lépjenek túl a saját zsidóságukon a Krisztushoz, hanem még aki sohasem hallott a zsidókról, a zsidó törvények, még annak is a nyakába akarják akasztani az evangéliumot. Ezeket meggondoljuk, akkor megértjük ennek a levélnek a harciasságát, megértjük azt, hogy miért olyan kemény szavakkal védi az evangéliumnak a tisztaságát ebben a levélben Pál apostol. Amit ma ki akarok emelni, hangsúlyozni akarok közöttetek, testvéreim, az egy bizonyos kettősség, ami a kereszténységnek nagyon lényeges kettősége. És ebbe bele tagolódik mindaz, amit eddig mondottam. Itt az igazi feszültség abban volt, hogy Pál apostol felnőtt bizonyos hagyományokban, aztán kapott kinyilatkoztatást közvetlenül Jézus Krisztustól, és ez a kettő feszültségben volt egymással. Nem kibékíthetetlen feszültségbe, de feszültségbe. És ott tölt el a keresztényeknek a tiszta vagy nem tiszta evangéliumi hite, hogy hogy oldották meg ezt a feszültséget. A hagyománynak az örökségét hogy tudták egyesíteni azzal a közvetlen kijelentéssel, amit Jézus Krisztustól kaptak. Pál apostolt is kötözték a hagyományok, majd rátérek részletesebben is. Tehát minket is kötöznek, tehát a probléma nem 2000 évvel ezelőtti probléma, ez mai minden embernek a problémája. Felnőttünk egy kultúrában, egy nemzeti kultúrában, egy egyházi kultúrában, erkölcsi kultúrában, felnőttünk egy világban, és nagyon becses elemei vannak ennek a hagyománynak, nemzeti, vallásos, erkölcsi, nagyon drága gyöngyszemek vannak ebben a hagyományban, de mégiscsak ez a múlt, a múltnak az öröksége, és ezzel szembeáll, ha ugyan szembeáll, mert itt van aztán az igazi kérdés, ezzel szembeáll az, hogy és Jézus Krisztustól közvetlen érintést, vezetést, igét, szent lelket kaptunk, és ez hogy viszonyul amahoz. Tehát ez a mai témánk, testvéreim, hogy hagyomány és közvetlen Isten tapasztalás. vezetés. Most először arról beszélek, hogy nekünk is, akár magyar reformátusoknak, akik itt ülünk, vannak hagyományaink, és szeretném néhány villanásban, néhány gondolatnak a felvillantásában megmutatni, hogy vannak hagyományaink, amiket meg kell kérdőjelezni, és vannak hagyományaink, amiket igenis vállalni kell és tovább kell vinni. Néhány példát mutatok először a negatív előjelű hagyományokra. Szerintem negatív előjelű az a gondolkodás, az a hagyomány, hogy akkor prédikáció, a prédikáció igazán, hogyha palázba mondja el a pap. Ez egy egyszerűnek tűnő gondolat, és némi igazság is van benne, ha akarjuk. De ez egy olyan hagyomány, amin azért mégiscsak túl kellene lépni. Hát nagyobb súlya van a szavamnak, ha rajtam van ez a fekete palás, mint hogyha anélkül szólnék hozzátok. Nem a mondatot, a tartalmat kell vizsgálni, azt, hogy palásba mondja, vagy nem palásba. Na, ne részletezzük ezt. Benne van a református egyház gondolkodásában, hogy ha palásba mondja, az igen, ha nem, akkor az nem. Ugyanígy negatívnak mondom én azt a hagyományt is, hogy ha templomban van, ha a templomnak tornya van, a tornyon kakas van, vagy csillag van, ha orgona szól, ha harang zúg, ha ezek mind együtt vannak, az igen, az kereszténység. De ha valahol az erdő szélén letelepednek a fűbe az emberek, és ott Jézus Krisztusról beszélgetnek, hát az igen, az kedvező, de az nem azonos. Ez a második, amin túl kellene menni, és a harmadik, ami számomra a legfájdalmasabb hagyomány, negatív előjelű hagyomány, az, hogy idegenkedünk a kereszttől, nem a krucifixtől, a testtel, a kereszten, de magától a kereszttől. Belebuknék, mint ahogy belebuktam ilyesmibe, és majdnem, hogy ezeket a táblákat ide tettük a falra. Tehát az, hogy kereszte, a keresztet meg el lehet képzelni itt a Gyulai Pál utcában, hogy a református egyháznak a falán, templomának a falán. Hát ez egy hagyomány, amit a római katolikusokkal való viaskodásaiban örököltünk, és fájdalmas emlékek fűződnek a keresztet, igazunk van, és nincs igazunk. Mert túl kellene lépni ezen a fájdalmas örökségen, és vissza a kereszthez, a leghatalmasabb bibliai szimbólumhoz. Hát ezek a negatív hagyományaink, amik bizony megkötnek minket. De hála Istennek vannak pozitív hagyományaink, amiket igenis ragaszkodnunk kell a továbbiakban is. Elsőnek nevezem a pozitív hagyományaink között azt, hogy szeretjük a Bibliát. A református ember, bibliaolvasó ember, rendszeresen bibliaolvasó ember, Bibliát tudakozó ember, ez nemes, szent hagyomány. Ezt ápolni kell, ezt továbbra is gyakorolni kell. Aztán nagyon szent hagyományunk az a tanítás, hogy egyetemes papság van a mi gyülekezeteinkben. Egyetemes papság van, nincs hierarchia, hogy káplán, pap, főpap, esperes, püspök és bíboros és pápa. Ilyen hierarchia nincs nálunk, hanem elvileg is, itt ebben a gyülekezetben meglehetősen gyakorlatilag is, igazán demokratikus levegő van, mindenki egyenértékű ember, egyetemes papság, ez egy drága, becses örökség. Ezt inkább még tovább kellene építeni. Ez olyan hagyomány, ami megérdemli, hogy törököljük. És a harmadik ilyen pozitív hagyomány, ami egyházunkban, a Semper Reformari téve. Mindig megújulnia kell az egyháznak, az örök reformáció, ez egy drága ajándék, és ezt is inkább gyakorolni kellene, mint elfelejteni. Tehát mondom, ez így van nálunk, hogy a hagyomány összességében vannak negatív elemek, vannak értéktelen elemek, amiken túl kellene lépni, és vannak értékes elemek, amelyeket megbecsülni, továbbfejleszteni kellene. Na innen most menjünk vissza Pál apostolhoz, és őt nézzük. Pál apostol is hagyományokban nőtt fel, nagyon szent hagyományokban nőtt fel, és egyszer csak feszültségbe került a Krisztustól, közvetlenül kapott kijelentés a hagyományokkal. Az ő megújult életébe is bizony beszivárogtak, beszűrődtek a régi hagyománynak olyan elemei, amiket neki is túl kellett volna lépnie. Mondok erre is példákat. Az ő Bibliája az Ószövetség volt. Gyakorlatilag ő átlépett rajta. Gyakorlatilag ő másként értelmezte az Ószövetséget, mint ahogy a többi rabbi értelmezte. De Pálnak nem volt az a bátorság, ami Jézusnak volt, hogy tudnék, a régieknek megmondatott ez, én pedig ezt mondom néktek. Mondom, gyakorlatilag csinálta ezt Pál, mert olyan értelmet csúsztatott az igazi értelem alá, mögé, fölé, hogy gyakorlatilag ő a maga esze szerint, a maga hite szerint értelmezte. De azért ő mindig azt mondta, az írás, és idézett az írásba, és írásokkal akarta alátámasztani az ő egészen másfajta gondolatait. Hát itt is a hagyománynak az ereje mutatkozik. Aztán külön nem részletezem, csak megpendítem a gondolatot. A hagyomány ereje beszűrődött az ő keresztény gondolkodásában a nők feladatát, szerepét, küldetését illetően. Ezt külön tanulmányokban ma alaposan részletezik, hogy mennyire zsidó maradt, mennyire a régi hagyományok körében maradt, pedig Jézus Krisztusban fölismerte elméletileg azt, hogy nincs férfi és nő, gazdag és szegény, zsidó és barbár a Krisztusban. Elméletek fölismert, és mégis beszűrődött, visszaszivárgott a zsidó hagyományos gondolkodása. Aztán megítélésem szerint túlságosan nagy erővel jött az ő keresztény gondolkodásába az ószövetségi gondolat, hogy véres áldozattal kell az Istent megvédíteni. Ez túlságosan nagy erővel jött át az ő keresztény gondolkodásába. Na, mondom tehát, az apostol se kivétel, mint ahogy mi se tudunk más csinálni. Hozzuk magunkkal a hagyományt. Jót, rosszat egyaránt hozunk, és az meghatározza a gondolkodásunkat. Amelyik faluba felnőttünk, amelyik lelki pásztor konfirmált minket, amilyen családban nőttünk, vallásosan vagy vallástalanul, ez hagyománnyá lett, bevésődött az idegrendszerünkbe, lehúzódott a tudatunk alá, és annál erősebben működik, minél inkább lehúzódott, lezártuk a tudatunk alá. Van ilyen, hogy hagyomány. Meghatározó erő az életünkben az, hogy hagyomány. Ha nem ismerjük, annál inkább meghatározó erő. Nem is tudunk ellenállni, mert olyan természetesnek veszik, hogy ez igaz. Holott egyszerűen csak egy átvett hagyomány. Tehát ez az életünknek egy jelentős része, hogy hagyományokból élünk. Tiszta és nem tiszta, nem tiszta, egészséges és nem egészen egészséges, méltó és méltatlan, hagyományokból élünk. És van ember, aki ezzel be is fejezte. Ebből él egész életén át. A keresztényeket az jellemzi, amiről itt Pál apostol beszél. Az jellemző, hogy egyszer csak valami vadonatúj dolog érkezik, bevág, mint egy villám a hagyományoknak a világába. Felülről valami villámsugár, valami fénysugár, valami erősugár, valami gondolat, evangélium betör az ember életébe, és akkor feszültségbe jut az ember. A hagyomány és az új valami között. És erről beszél Pál, és az a sok nem, a nem, a 12 nem ebben az egy fejezetben, ez mind arra utal, hogy emberek, én benne éltem a hagyományok világa, én tudom, hogy mi az, de nem az döntő most már számomra. Nem a hagyomány dönti el azt, hogy én mit cselekedjek, higgyek, vagy hogyan szolgáljak ebben a világban. Nem. Keményen tiltakozik, és ebben nem a hagyomány lebecsülése van hitem szerint, hanem annak a fölértékelése, ami vele történt, a damaszkuszi élmény. Az a damaszkuszi élmény olyan volt, hogy annak a fényében elhalványodott a hagyománynak minden részlete, és ezért olyan keserű Pál, hogy ezeket a szegény galatákat nem arra buzdítják, hogy figyelj az élő Krisztusra, hanem adják nekik a hagyományokat, és próbálják rávenni őket, hogy álljanak be a sorba, és a hagyományokat tiszteljék. Nagyon érdekes egyébként, hogy amikor itt ezt a különös mondatot elmondja Pál, hogy tudnék azt, amikor az Úristennek úgy tetszett, aki anyja méhétől fogva elhívta, szolgálatra rendelte, amikor úgy tetszett neki az Istennek, hogy kinyilatkoztassa az ő fiát, itt apokalipszisről van szó. Apokaliptika. Pál apostol számára az apokalipszis az volt, hogy kijelentette neki Jézus, az élő Krisztus megjelent. Ez az Istennek az igazi apokalipszise. Kétszer is mondja. Amikor Istennek úgy tetszett, hogy kijelentsen, hogy apokalipszisbe részesítse, hogy a végső időknek az erő hatásait már megmutassa neki. Amikor ezt tette az Isten, akkor megjön a nem. Akkor nem mentem Jeruzsálembe. Akkor nem kértem tanácsot húsvér emberektől. Értitek, mi ez húsvér emberek? Vallásos emberek, teológusok, gondolkozók, kegyes emberek. Nem kértem tanácsot, amikor Isten kinyilatkoztatta nekem Jézus Krisztust. És nem mentem föl Jeruzsálembe, hanem elmentem Arábiába. Vagyis visszahúzódtam a kultúrvilágból a sivatagba, szinte a pusztába. Arábia, tudjuk azt, nagy része sivatagos vidék, alig van oázis és termékeny talaj. Tehát azt mondja Pál, nem mentem emberekhez. Ez olyan csodálatos volt, hogy visszahúzódtam, nem tudjuk mennyi időre, talán 3 évről is lehet beszélni. Visszahúzódott egy időre és elmélkedett, és próbálta rendezni a gondolatait, hogy a damaszkuszi élmény, meg az egész zsidó hagyománya, ez hogy fér össze? És itt van az igazi probléma, hogy hagyomány, vagy pedig kinyilatkoztatás vezeti az életünket. Ismét mondom, hogy nem mindenestől vetjük el a hagyományt, csak itt az uralkodó helyzetről van szó. Melyik uralkodik a hagyomány? Elfedi úgy az egész vallásos életemet, hogy nincs lehetőség az Istennek, hogy új kinyilatkoztatást adjon. Vagy pedig helyére teszem a hagyományt, és engedem, hogy megszólítson az Isten. Két mondatot mondok, hogy mi a lényeges különbség e kétféle életvitel között. Aki a hagyományra támaszkodik, az igazában az emberi rendszerben, az emberi cselekedetekben, az emberi igazságokban bízik. Aki a kijelentésre bízza magát, az föladja ezeket az emberi biztosítékokat, és egyedül az Isten szeretetére hagyatkozik. Aki a hagyományok világában él, az be akarja biztosítani magát. Minden esetre van kádencia. Minden esetre van paragrafus, én tudom, hogy ilyenkor, olyankor mit kell csinálni. A hagyományok világában élő ember önmagát be akarja biztosítani. Végső soron az Isten ellen, nem önmaga ellen csupán. Az Isten ellen, ne beszéljen bele az Isten az ő dolgába. Megvan az írva, kidolgozták a rendszereket, nekem az elég. Ne bántson engem az Isten új impulzusokkal, amelyek esetleg szembefordítanak a régivel. Tehát a hagyomány tisztelet az nagy részt a magunk bebiztosítása, hogy nyugodtabban, olcsóbban, rendszeresebben, kiszámíthatóbban élünk. Aki a kijelentésre támaszkodik, az kiszolgáltatja magát az Istennek. Vagy szól, vagy nem szól. Ha nem szól, szegény vagyok. Tudatlan vagyok, bizonytalan vagyok, erőtelen vagyok. Ha szól, akkor megfényesedik a szemem, az arcom, az életem. Akkor erőt kapok, akkor látomásokat kapok. Na de nem uralkodhatok az Isten fölött. Nem kényszeríthetem. Még a szegénységem se kényszerítheti, az imádságom se kényszerítheti. Amit Pál élt, az egy fantasztikusan kiszolgáltatott élet. De a leggyönyörűségesebb, a legméltóbb élet, mert ha az Isten megszólít, ahogy Jeremiás mondotta, az nekem édesség, gyönyörűség volt. Ritkán szóltál, cserbe hagytál nehéz döntések előtt, de amikor megszólaltál, az olyan édes volt, olyan gyönyörűséges volt, hogy mégiscsak erre tájolom be az életemet, nem a hagyományok felé tájolom be az életemet. Na még egyszer más szavakkal elmondom, hogy miről van tehát szó ebben a mostani gondolatmenetben. Arról van szó, hogy két út van előttünk, mondhatjuk így bevezetőnek ez új fogalmazáshoz, hogy az anyaszentegyház élete hullik szét, legalábbis sajnos ezt kell mondani, hogy református egyházunk erőtelenül, gyülekezetek, templomok megülesednek. Mit kell ilyenkor csinálni, amikor problémássá lesz a gyülekezeti, az egyházi élet? Most ne kápráztasson el minket az a látványosság, hogy itt a szomszédságunkban 100 000 ember megy el egy Isten tiszteletre. Ezek nem a végső jelenségek. De ha igen, akkor is az a szomszédságunkban van, és nem nálunk. Nálunk nincsenek 10 000, 100 000 tömegek. Probléma az, hogy hogyan tovább a magyarországi református egyház, hogyan tovább, merre tovább. És itt két út van, amit mondottam, és nekem bizony nem gyönyörűség az, hogy az egyik utat választja gyakorlatilag az egyházunk, anélkül ezt kimondta volna. Tudik, azt az utat választja, hogy vissza a szent hagyományokhoz, vissza a gályarabokhoz, vissza a kálvinista prédikátorokhoz, vissza a megszentelt múlthoz, mert ott igen, az igen, ami Genfben volt Kálvin Jánosnál, ami Debrecenben volt Mélius Juhász Péter, és itt áll, az igen, oda-vissza, mert onnan kapunk erőt, az fog minket megújítani. Ez az egyik út, az egyik lehetőség. Kiélezem persze a dolgot, mert nincs csak ez, csak az. De a hangsúlyok, a tendencia, az irányválasztás, az egyik lehetőség, tehát az, hogyha hullik szét az egyházunk, akkor gyorsan fölemlíteni a megszentelt hagyományokat, mert azok meg fognak újítani minket. És állítom, hogy nem újítanak meg minket. Önmagukban, ráadásul nagyon becses örökség, de önmagukban nem újítanak meg. Hanem a nehezebb út az lenne, az a második út, amit előttünk áll, mint lehetőség, hogy tudnék, várunk az Úr Jézus Krisztusnak, az élő Krisztusnak a mostani kinyilatkoztatására. Együttesen és mint egyház az imádkoz emberek összeteszik a fejüket, az imádságukat. Nem egyszer azért, hogy ők büntelenek, szentek, üdvözültek legyenek, hanem hogy ez a nyomorult egyház új látomásokat kapjon, új erőket kapjon. Tehát az élő Jézus Krisztusra figyelni és várni tőle, hogy ebben az összekuszálódott helyzetben, ahol minden összekuszálódott, minden megrendült, minden omladozik, hogy ebben mi az evangélium? Ez a két út van. Mondom, ezt kiéreztem, mert persze, hogy én is, aki azt vallom, hogy Jézus Krisztusra kell figyelni, én is becsülöm, tisztelem az egyházunknak a szent örökségét. De a hangsúly ide-oda helyezése az a döntő dolog. És engem az a szomorúság tölt el, hogy a hangsúly nem azon van ma, ami egyházunkban, hogy emberek, Jézusra figyeljetek, Jézussal beszélgessetek, nem az, hanem az, hogy a gályarabokra emlékezzetek, és így tovább. Az egyházunkban jelenleg igazában ez a prédikáció hangzik, hogy ember, ha már reformátusnak születtél, légy jó református. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hagyományt vedd a nyakadba, az életedbe, és aszerint légy. Légy jó református. Nekem pedig az a szavam teste, hogy légy jobb református. Légy jobb református, mint atyáink voltak, vagy mint mi magunk voltunk életünk eddig idejéig. Légy jobb református, és ez igenis ezt jelenti, hogy szeresd jobban a Bibliádat. Olvasd jobban, alaposabban, elgondolkozva, mert ez is a református bibliaolvasásnak a lényegéhez tartozik, hogy nem egyszerűen csak érzéseket gerjesszen a Biblia benne, hanem gondolatokat, gondolkozva, elmélyülten, tanulmányozz, tudatozd az írásokat, légy jobb református, többször vedd a kezedbe a Bibliát. És hogyha ezt jól cselekszed, akkor kiemelkedik az összes személyek közül Jézus Krisztusnak a szerepe, a fontossága. Az olvassa jól a Bibliát, aki Jézus Krisztushoz érkezik el, az élő Jézus Krisztushoz. És a jobb reformátusnak az ismertető jegye az, hogy inkább figyel arra, hogy ma nekem ebben a problémámban mit mond az Isten, mint arra, hogy milyen teológiai következtetéseket lehet a hagyományos dogmatikából, etikából kiolvasni az én mostani esetemre, problémámra. Ez a csattanója az egésznek. Az a jobb református, aki inkább figyel Jézusra, mint a hagyományra. Szinte-szinte merek ilyen kemény mondatokat is mondani, hogy nem annyira hinni kell Jézus Krisztusban, pláne elhinni azt, amit a hagyományos dogmatikák meg a szent magyarázatok mondanak Jézusról. Nem hinni, elhinni kell, hanem beszélgetni kell az élő Krisztussal. Az a jobb református, aki ma a mai nyomorúságait, gondjait, örömeit megbeszéli, beszélgeti Jézus Krisztussal. Légy jó református, az azt jelenti, hogy állj be a sorba, és a régit csinál tovább, ameddig csak lehet. Én azt vallom teszek, hogy légy jobb református. Szeresd jobban a Bibliádat, szeresd jobban a te Uradat, Jézus Krisztus. És ne csak higgyél benne a mennyei dicsőségében, hanem abban, hogy jó testvérünk, mennyei testvérünk Jézus, aki itt van, akivel meg lehet beszélni a hétköznapi dolgainkat. Arra kérlek azért ennek az igének a nyomán, a sok nem, 12-szer, 100-szor, nem úgy. Ennek a nyomán erre kérlek, hogy légy jobb református. És Pál apostoltól, akár ebből az egy fejezetből lehet tanulni, hogy milyen a jobb református. Áldjon meg Isten minket, hogy értsük ezt, és cselekedjük is. Hogy